Jövő héten csütörtökön február 14-e lesz, Valentin nap, vagy más néven Bálint nap. Ezt a napot az angol száz kultúrából kiindulva, most már egyre több felé a világon, így Magyarországon is sokan a szerelmesek napjaként tartják számon. Az ünnep eredetét többféle forráshoz vezetik vissza, ezek között vannak katolikus és vannak pogány gyökerek is. A római katolikus naptár szerint február 14-e Szent Bálint, azaz Szent Valentin napja. A hagyomány szerint ez a bizonyos Valentin a 3. században élt, egy római pap volt, és előszeretettel ajándékozta meg az ifjú római házaspárokat a saját kertjéből szedett virágcsokorral. Később vértanú halált halt, egész pontosan 269. február 14-én, már nem a virágcsokrok miatt halt vértanú halált, hanem a hite miatt. Úgyhogy később szentté avatták, és mivel ilyen szép szokása volt, gondolom, emiatt az ifjú házasok és a jegyes párok védőszentje lett. De hát Szent Valentin annyira teherbíró szent, és annyira sok mindenre oda tud figyelni, hogy bevállalt még plusz feladatokat is a szerelmes párok pártfogása mellett. Nem tudom, tudtátok-e, de még több típusú embernek is a védőszentje lett Szent Valentin, többek között a lelki betegeké. Hát nem néztem utána, hogy lett Valentinből a lelki betegeknek is a védőszentje, de kitaláltam magamtól is. Szerintem azért, mert hogy vannak emberek, akik attól lesznek lelki betegek, akibe korábban szerelmesek voltak, és hát Szent Valentin megérdemli, hogyha így fogta párcsukat a szerelmes napokba, akkor kínlódjon velük, amikor már kiábrándultak egymásból. Persze ez csak vicc, de szerintem tényleg így van. Olyan sok ember van, aki valamikor nagyon szerelmes volt valakibe, de ma már ki sem állhatja. Valamikor nem bírta ki nélküle, most meg nem bírja ki vele. Nézzétek meg ezt a képet. Itáliában különösen dívik az a szokás, hogy a szerelmes párok hidaknál, folyókpartján, tópartokon találkoznak egymással, és ott a szerelmük jeleként lakatot tesznek valami kerítésre, vagy korlátra, vagy ilyen helyekre. És amikor bezárták a lakatot, akkor bedobják a kulcsot a vízbe, hogy ne lehessen kihozni, és ezzel kívánják kifejezni azt, hogy örök a szerelem, ők most már mindörökre összezárják magukat, és ezt nem lehet visszacsinálni. Aztán később valahogy ez a kapcsolat már inkább börtönné válik, és ez a kép inkább arra emlékeztet, és megkeresték azt a bizonyos kulcsot, de hát nem nagyon tudják megtalálni. Sajnos nagyon sok házasság válással végződik. Apropó, nem tudom, hogy hallottátok-e, hogy végeztek egy nagyon mély, nagyon komoly, alapos párkapcsolati felmérést, és tudományosan megállapították, hogy a válások 100%-a házassággal kezdődik. Úgyhogy a házasság egy veszélyes dolog, mert hogy ilyen véget érhet. Persze vannak országok, ahol megpróbálnak tenni a válások csökkentése mellett. Például Afrikában nagyon különös törvények vannak némely országokban. Olvastam egy cikket erről a múlt héten, és azt olvastam, hogy Togóban a törvény lehetővé teszi a válást, de egy dolgot előír a válni szándékozó házas feleknek. Azt írja elő, hogy ha valaki válni akar, akkor el kell menni az anyósához, és ki kell fejtenie neki az okokat, hogy miért akar elválni. És meg kell szerezni az anyós beleegyezését. Úgyhogy képzeljétek el, hogy Togóban a válások aránya 0%. Nem tudom, hogy azért, mert az anyósok soha nem járulnak hozzá, vagy azért, mert el sem jut abban a fázisban a dolog, mert ugye nem mer az anyós szeme állni senki, hogy kifejtse, hogy az ő drága látos kisfiától, vagy kislányától miért is szeretne elválni. Hát én arra gondoltam, hogy ma ennél kicsit humánosabb eszközökhöz folyamodnék a válások számának a csökkentése érdekében, és egy néhány tanáccsal látnálak el benneteket és magamat is azzal kapcsolatosan, hogy hogyan lehet jobb a párkapcsolatunk. Egy néhány tanácsot fogok adni, de szeretnék egy pár dolgot előre bocsátani ezzel kapcsolatban. Hát az első az, hogy elsősorban a házaspárokra gondoltam ma, azoknak fog szólni ez az üzenet, akik már házasságban élnek, de természetesen nem csak ők profitálhatnak belőle, hanem profitálhatnak azok, akik még házasság előtt állnak, a társukat már megtalálták, de azok is, akik még nem találták meg a társukat, de úgy tervezik, hogy egyszer majd megtalálják, és akkor házasok lesznek. A második dolog, amit szeretnék előre bocsátani, hogy a Háncs utca 14-ben, ahol mi lakunk, ott én vagyok a legjobb férj, és egyben a legrosszabb is. Hogyha egy kicsit tágítjuk a kört, akkor viszont el kell, hogy mondjam, hogy nem én vagyok a legjobb férj a világon, ezt Orsi a feleségem tanúsíthatja, szerintem nálam sokkal, nagyon sok, sokkal jobb férj is van. Tehát nem a professzori magasságokból fogok beszélni nektek erről a témáról, hanem úgy, mint aki magam is fejlődni szeretnék ebben a dologban, mert viszont ez igaz, hogy szeretnék még sokkal jobb férj lenni annál, mint amilyen most vagyok. Egy következő dolog, hogy nem fog tudni mindent elmondani erről a témáról. Azért nem, mert az a 100 perc, ami most rendelkezésemre áll, az kevés lenne ahhoz, hogy mindent elmondjak, ezért csak egy néhány fontos stratégiai tanácsot adnék, ami az irányokat képes meghatározni számunkra ebben a dologban. És hát még egy dolgot előre bocsátanék, hogy aki ma hallgat engem, akár itt a helyszínen, akár az internet előtt, kell, hogy tudjon számolni, és hogy kell, hogy legyen egy kis memóriája. Ugyanis hétig el kell, hogy tudjunk számolni ma. Ki az, aki úgy gondolja, hogy el tud számolni hétig? Köszönöm szépen. És kell, hogy legyen egy kis memóriája, ugyanis ezt a 7 tanácsot meg kellene próbálni megjegyezni. Ha nem sikerülne, akkor vissza lehet nézni természetesen majd a videó segítségével. 7 tanácsot szeretnék adni, arra nézve, hogy hogyan lehet jobb a párkapcsolatunk. Ebből a 7-ből 3 arról fog szólni, hogy mit ne tegyél, ha jobb párkapcsolatot szeretnél, és 4 arról fog szólni, hogy mit tegyél, hogy ha jobb párkapcsolatot szeretnél. Kezdjük akkor az első kategóriával, mit ne tegyél, ha jobb párkapcsolatot szeretnél. Az első tanácsom így szól, hogy ne dobd el a házasságod. Ne dobd el a házasságod. Manapság rengetegen vannak, akik eldobják a házasságukat, vagy eldobják a párkapcsolatukat. Azt mondják, hogy nehézségek vannak, ez már nem olyan, mint régen volt, már nem szeretem őt, ő se szeret engem, nem úgy működik a dolog, elmúlt a lilaköd, nem bajlodok vele, inkább eldobom. Persze, amikor valaki házasság előtt áll és még keresi a társát, akkor abszolút benne van a pakliban az, hogy nem lesz belőle házasság. De amikor valaki már összeházasodott, szövetséget kötött, elkötelezte magát a társa számára egy életre, ezek az között az emberek között is sokan vannak, akik mégis eldobják a házasságot maguktól akkor, amikor nehézségekbe ütköznek. Valentin nap ide, vagy Valentin nap oda. Lehet, hogy úgy jöttél el erre az Isten tiszteletre házas emberként, vagy úgy nézed ezt a videót, hogy éppen azt fontolgatod, hát, hogy én bizony elválok. Hogyha ezt fontolgatnád, akkor szeretném mondani neked, hogy ne tedd. Ugyanis a nehézségek önmagukban még nem minősítenek egy párkapcsolatot. Minden párkapcsolatban vannak nehézségek. Nem létezik olyan házasság, amelynek ne kellene megküzdenie nehézségekkel. Nagyon sokan, amikor kilépnek a házasságukból, akkor azt gondolják, azért teszik, mert úgy gondolják, hogy ez már menthetetlen, és a következő majd jobb lesz. De ez nem igaz. Az sem igaz, hogy ez menthetetlen, és az sem igaz, hogy a következő majd jobb lesz. Istennek valahogy az a terve, az az elképzelése, hogy abból hozzuk ki a lehető legjobbat, amit kaptunk, illetve ami mellett már döntöttünk. És képzeld el, hogy ha feladtad volna a tanulást az iskolában, amikor nem tudtad rendesen kunkorítani a söbetűt, vagy amikor nem ment a fejedbe a szorzótábla, mondjuk a 6-os szorzótábla, hogy ha ott feladtad volna az iskolában a tanulást, akkor ma mi lenne? Akkor analfabéta lennél, és nem tudtál volna eljutni semmire. Nézzétek, hogy szóval a nehézségek egyáltalán nem jelentik azt, hogy a házasság rossz vagy menthetetlen, hanem azt jelenti csak, hogy még dolgozni kell rajta. Tehát a nehézségek egyáltalán nem jelentik azt, hogy egy házasság az rossz vagy menthetetlen, hanem csak azt jelentik, hogy még dolgozni kell rajta. Nézzétek, mit írt Pál apostol a Korintusi első levél 7. fejezetének a 10. versétől. Előre bocsátom, hogy ez az új szövetség egyik legdurvább szakasza. főleg a mai világban, úgyhogy sokan, amikor ezt elolvassák, akkor így átugranak fölötte, nem nagyon gondolkodnak rajta, gyorsan tovább lapoznak, mert ez valahogy nem korrekt politikailag. Úgyhogy én úgy gondoltam, hogy beledúr a közepébe, ezt fel fogom olvasni, és ezt az első három tanácsot tulajdonképpen mindegyiket ezen ige alapján fogalmazom meg. Szóval így hangzik az 1 Korintus 7:10-11. A házasoknak pedig nem én parancsolom, hanem az Úr, hogy az asszony ne váljon el a férjétől. Ha azonban elválik, maradjon házasság nélkül, vagy béküljön ki a férjével. A férfi se bocsássa el a feleségét. Na ez az, amit sokan nem tudnak megemészteni. Ugyanis itt arról van szó, hogy ha egy férfi és egy nő megismerték Jézus Krisztust, és urukként fogadták el őt, uruknak tekintik őt, akkor Isten azt mondja, hogy ne váljanak el egymástól. Ráadásul Pál nem azt mondja, hogy hát azt tanácsolom nektek, ha lehetséges, ne váljátok el, hanem azt mondja, direkt hangsúlyozza, hogy a házasoknak pedig nem én parancsolom, tehát parancsolom, de nem én parancsolom, hanem az Úr parancsolja azt, hogy az asszony ne váljon el a férjétől, a férj se bocsássa el a feleségét. Ha esetleg úgy érzik, hogy nem bírják egymással, akkor oké, menjenek külön, de akkor maradjanak egyedül. Vagy, ha lehiggadtak, kezdjenek el azon dolgozni, gondolkodni, hogy hogyan lehetne mégis ezt helyreállítani. Ez az Isten akarata. Figyeljetek! Ez egy kegyetlen rész a Bibliában. Ez a három mondat, ez Isten kegyetlenségéről szól? Nem szólhat Isten kegyetlenségéről. Miért? Mert az Isten nem kegyetlen. Azt kell kitalálnunk, hogyha az Isten ezt parancsolja, és nem kegyetlen, akkor mit akar? Akkor miért mondja ezt? Azért mondja ezt, mert Isten másként néz a házasságra, mint ahogy mi sokszor a házasságra nézünk. Szerintem van három dolog, ami ebből a három mondatból láthatóvá válik Isten szemléletmódjából. Az első dolog az, hogy a házasság Isten szerint érték függetlenül attól, hogy milyen. A házasság érték függetlenül attól, hogy milyen. Egy házasság nem azért értékes, mert jól működik. Tehát nem is azért értéktelen, mert rosszul. Hanem azért értékes, mert van. A házasság önmagában érték. Függetlenül attól, hogy éppen jól vagy rosszul működik. És nem mindegy, hogy hogyan nézel rá. Ki az közületek, akinek van gyereke? Ki az, akinek a gyereke szép? Ki az, akinek a gyereke okos? Ki az, akinek a gyereke a legmagasabbra tud ugrani az iskolából? Hoppá! Szép és okos, oké, maradjunk, ez szubjektív dolog, szerinted. Én szerintem nem biztos. Na most figyelj ide. A gyereked miért értékes? Azért értékes, mert szép, mert okos, mert ő ugrik a legmagasabbra az iskolában, és ő hegedüli le legszebben a paraszt kantátát az egész országban. Ezért értékes a gyereked? Ugye, hogy nem? Miért értékes? Azért értékes, mert van. És azért, mert a tiéd. Ez egy másik szemlélet. Ha a gyerekedet nem azért tartod értékesnek, mert szép, okos, nagyot ugrik és jól hegedül, hanem azért, mert van és a tiéd, ugyanígy kell tekintened a házasságodra is. Mert Isten így tekint rá. Azért értékes, mert van. Ha megszületik egy ember, csak akkor értékes, ha egészséges? Akkor is értékes, ha beteg? Akkor is értékes. Nem attól lesz értékes egy ember, hogy kicsattan az egészségtől, hogy daliás, hogy fiatal, hogy makkegészséges. Akkor is értékes, ha beteg. Mert az Isten teremtette akkor is, és az Isten szereti. És van jövője az Isten szerint. Lehet, hogy az emberek szerint már nincs, de Isten szerint van jövője. Lehet, hogy meg kell változtatnod a szemléletedet a házasságodról. El kell hinned és el kell fogadnod, hogy a házasságod független attól, hogy most milyen állapotban van értékes. A másik dolog, ami miatt Isten másként néz a házasságra, hogy Isten tudja, hogy nincs az a megromlott házasság, amit ne lehetne helyreállítani. Hanem különben nem parancsolná, érted? Hát nem kínozni akar egy életen át. És azt mondja, hát jó van, hát ne válj el. Nyögjél, bírjad paraszt, ez a te kereszted. Ha nem bírod, oké, menj külön, de akkor meg maradj egyedül. Azt ennyi. Tehát tehát az Isten nem ezt az állapotot látja az utolsó fázisnak, hanem azt mondja Isten, hogy ha egyszer rászánod magadat, hogy elkezded helyreállítani, akkor én mellét fogok állni. Mert lehet, hogy te nem tudod, de az Isten tudja, hogy nincs az a megromlott házasság, amit ne lehetne helyreállítani. A harmadik dolog, ami látható ebből a mondatból, ami miatt Isten másként néz a házasságra, hogy Isten tudja, hogy amikor egy ember minden újabb olyan kapcsolattal, amiben komolyan belemerül, amortizálja saját magát, és a saját képességeit arra, hogy teljes értékű áldott kapcsolatot tudjon felépíteni. És képzeld el, hogy veszel 8 tekercs tapétát, hogy a gyerek szobát kitapétázd. Kitapétázod, és ezt arra gondolkodod, hát ezt a tapétát mégse ide kellett volna fölrakni. Hát jobban mutatna ez a nappaliba. Úgyhogy leszeded a tapétát a gyerekszobából, levakarod és felragasztod a nappaliba. Fel lehetne ragasztani? Hát szerintem fel. Hát persze. Az más kérdés, hogy hogy nézd ki. De fel lehetne ragasztani. Tudjátok, a házasságról vagy Isten így gondolkodik. Ha egyszer valakivel összekötötted az életedet, Isten egyé tett, akkor nem akarja, hogy szétszedd. Mert minden egyes újabb kapcsolat, amiben testileg, lelkileg mélyen belemerül az ember, az amortizálja a képességét arra, hogy egy igazi áldott, boldog kapcsolatot tudjon felépíteni. Isten azt mondja, hogy sokkal jobb az elsőt, azt felépíteni, karbantartani, bármilyen állapotban is legyen. Tehát az első tanácsom így hangzik, hogy ne dobd el a házasságot. Ne mondj le róla. Ne szállj ki belőle, hanem tekints rá úgy, ahogyan Isten tekint rá. Tekintsd értékesnek, független a pillanatnyi állapotától. A második tanácsom, hogy mit ne tegyél, ha jobb párkapcsolatot szeretnél, hogy ne az érzéseid irányítsanak. És nézzük megint ezt az igét. Azt mondja a derék keresztény házas fél, hát ezt már nem bírom ki, az ember kibírhatatlan, vagy az asszony, én most már elválok. Hát de akkor maradjak egyedül? Vagy állítsam helyre? Hogyha valaki engedelmeskedik ennek az igének, azt tudjátok, mit tesz? Azt nem az érzelmei irányítják. Ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy nem csak a házasságban, hanem az élet összes területén, hogy ne engedjük, hogy az érzelmeink irányítsanak bennünket. Az érzelmek fontosak számunkra. Ki az, aki számára fontosak az érzelmek? Ugye fontos, hogy mit érzünk. Mert az érzelmek vannak legközelebb hozzánk. Azt éljük meg legvalóságosabban. Tehát fontosak számunkra az érzelmek. Hatnak ránk, és a pillanatnyi lelkiállapotunkat erőteljesen meghatározzák. Ráadásul ma egy élményközpontú világban élünk, ahol az a fontos az embereknek, hogy jól érezzék magukat. Hogy jól érezzük magunkat. És mindent annak érdekében teszünk sokszor az a cél, hogy a dolgok jó érzéseket váltsanak ki belülünk. Így van? Ez a cél egy étterembe, ez a cél egy nyaralásnál, ez a cél egy tévéműsornál, ez a cél egy istentiszteleten. Hát érted? Hát azért jövünk ide, hogy jól érezzük magunkat. Tehát az embereket az vezeti, hogy jól érezzük magunkat. Tudjátok, miért veszélyes ez? Nem csak azért, mert az érzelmek nem alkalmasak rá, hogy az életünket ráépítsük, hanem azért, mert ebből egy tévképzet származik. Mégpedig az a tévképzet, hogy ha valami jó érzés, akkor az jó dolog. Ha pedig valami rossz érzés, az rossz dolog. Sokan leegyszerűsítik ezt a dolgot, és azt mondják, hát ha jó érzés, jó dolog. Ha rossz érzés, rossz dolog. Na de figyelj, jó érzés kábítószerezni? Azt mondják, hogy jó. Eleinte. És akkor az attól jó dologra válik? Nem. Vagy jó érzés oda menni valakihez, belenézni a szemébe, és bocsánatot kérni tőle valami bűnért? Oda menni, és azt mondja, hogy ne haragudj, olyan tróger disznó voltam, ezt csináltam. Bocsáss meg, kérlek. Ez jó érzés? Ha nem jó érzés, és akkor rossz dolog? Nem, jó dolog. Figyeljetek, vannak dolgok, amelyek jó érzést jelentenek, mégis rossz dolgok. És vannak dolgok, amik rossz érzést adnak, de mégis jó dolgok. Tehát el kell felejtenünk azt a szabályt, hogy ami jó érzés, jó dolog, és ami rossz érzés, az rossz dolog. Figyelj, beleszerelmesedsz valakibe, az még nem elegendő indok arra, hogy párkapcsolatot kezdj vele. Pláne nem, hogy házasodj. Nem is beszél róla, ha amúgy házas ember vagy. De a másik oldal is igaz. Attól, hogy éppen fáj a szíved a házastársad miatt. Attól, hogy éppen keserűség tölt el miatta. Vagy haragszol, netán éppen gyűlölöd őt. Az még nem indok arra, hogy ott hagyd. Az még nem indok arra, hogy ráöntsd az összes indulatodat. Miért? Mert az érzelmek nem alkalmasak arra, hogy az életünket ráépítsük. Az érzelmeknek az a természet, hogy jönnek, mennek, hogy változnak. És az érzelmek azok mindig reakciók. A minket ért eseményeknek a reakciói, és nagyon sokszor teljesen szubjektívek. Tehát még nem is reálisak. Azért, mert a saját kis szubjektív lelki világunkból nőnek ki. Nem szabad, hogy az érzelmeinkre építsük az életünket. Nézzétek, mit ír a példabeszédek könyve 16. fejezet 32. verse. Jobb a hosszantűrő, mint a hős, és az indulatán uralkodó, mint aki várost vesz be. Szeretjük a hősöket? A Marvel filmeket ezért csinálják. Szeretjük a hősöket? Szeretjük, akik jönnek, látnak, győznek, hódítanak? Szeretjük, ők a sztárok. Nézzétek, mit mond a Biblia. Azt mondja, hogy jobb a hosszantűrő, mint a hős. Mit csinál a hosszantűrő? Hosszan tűr. Ezt csinálja. Azaz, bizonyos érzelmek és indulatok dúlnak, fornak, fortyognak benne, de mégse önti ki. És nem az alapján cselekszik. És azt mondja a Biblia, hogy jobb a hosszantűrő, mint a hős, és az indulatán uralkodó, mint aki várost vesz be. Egy másik helyen ugyan ezt vagy hasonlót mond a példabeszédek könyve 29. rész 11. versében. Egész indulatát szabadjára ereszti az, mondjuk együtt, ostoba, de a bölcs végül is lecsendesíti. Mit csinál az ostoba? Kiéli az érzelmeit. Mit csinál a bölcs? Lecsendesíti azt. Van egy ilyen mondás, hogy ami a szívemben a számom. Hallottátok már ezt? Sokan büszkén mondják. Hát én ilyen szókimondó ember vagyok. Ami a szívemben az a számom. Azonnal ráöntök mindenkire mindent. Ami eszembe jut, amit érzek. Bocsánat, uram. Mit mond a Biblia arra, aki ezt teszi? Hogy ostoba. Nem kell kimondanod mindent, ami eszedbe jut. Nem kell kiöntened mindent, amit érzel. Akkor vagy bölcs, hogyha ezt megszűröd. Mostanában az elmúlt évek már jó ideje, egyre többet lehet hallani az érzelmi intelligenciáról. Korábban az értelmi intelligencia volt az ász, az IQ. Ha valakinek nagy IQ-ja volt, nagy jövőt jósoltak neki. Aztán kiderült, hogy attól, hogy valakinek nagy az IQ-ja, még nem lesz nagy a jövője. És rájöttek, hogy az EQ, az érzelmi intelligencia sokkal nagyobb szerepet játszik valakinek a sikerében. Tudjátok, miről szól az érzelmi intelligencia? Az, hogy tudom analizálni, hogy milyen érzések és indulatok dúlnak bennem, tudom minősíteni őket, és el tudom dönteni azt, hogy melyiknek engedek utat, és melyiknek nem engedek utat. Ez az érzelmi intelligencia. Tehát a második tanácsom, hogy mit ne tegyél, hogyha jobb párkapcsolatot szeretnél, ne engedd, hogy az érzelmeid irányítsanak, hanem urald az érzelmeidet. Ne érzelmekre, hanem értékekre építsd az életedet. Szeretném ezt megjegyezni, ezt a mondatot. Ne érzelmekre, hanem értékekre építsd az életedet. Határozd meg, hogy mik a te értékeid. Ezt tisztítsd le magadban. Döntsd el, hogy a te értékeid, a szeretet, az elfogadás, a türelem, a megbocsátás, az áldozathozatal, az önzetlenség és a hűség lesznek. És utána pedig tartsd ezeket az értékeket. Még akkor is, hogyha az érzelmeid ellene mennek ennek. Az érzelmeink, az indulataink rendszeresen ellene mennek az értékeinknek. Így van? Úgy megpofoznád. Úgy megmondanád neki. Úgy lekáromolnád. Vagy én nem tudom, mit csinálnál vele. Hát, de nem egyezik az értékeiddel. Akkor mit teszel? Nos, amikor az értékeinkkel ellentétes érzelmeknek engedünk, na az rombolja le az életünket. Viszont amikor megtanulunk az értékeink mentén élni, akár az érzelmeink ellenére is, akkor fel fog épülni az életünk. Tudom, hogy nem könnyű, sőt, igen nehéz. Mindannyiunknak nehéz, főleg az érzések viharában, de törekednünk kell rá. Ha megtanulod az értékeidet megélni az érzelmeid ellenében is, már akkor óriásit léptél előre egy jobb párkapcsolat, egy jobb házasság felé. Van egy harmadik tanács is arra, hogy mit ne tegyél, ha jobb párkapcsolatot szeretnél. Így hangzik, hogy ne add fel, hogy dolgozol érte. Sokan úgy gondolják, hogy a jó házasság, a jó párkapcsolat szerencse dolga. Hát kifogod az igazi lelkitársat, aki úgy tuti, mindenbe kapol hozzád. Vannak, akik úgy gondolják, hogy a jó házasság az tehetség dolga. Hát jó, tehetséges vagyok ehhez. De ez nem igaz. A jó házasság nem szerencse, és nem tehetség dolga, hanem munka dolga. Egyszerűen, hogyha megtesszük a házasságunkért azt, amit meg kell tennünk érte, akkor működni fog. Ilyen egyszerű. Ha pedig nem tesszük meg, akkor nem fog működni. Eszembe jutott, hogy annak idején, amikor Izrael földjére, amit mostában palesztinák neveznek, elkezdtek visszaköltözni a zsidó telepesek. Már a múlt század kezdetén, fordulóján, amikor a cionizmus mozgalma úgy elindult, Isten kezdte összegyűjteni az ön népét, akkor visszamentek ezek a zsidó telepesek, és tudjátok, milyen országot találtak? Egy lepusztult, tönkrement, terméketlen, kopár, sivatagos, köves, mocsaras világot, vagy országot. De tudjátok, mit mondtak? Úgy voltak vele, hogy mi tudjuk, hogy a Földnek az a természete, hogy terem, ha megtesszük vele, amit meg kell. Mert az Isten úgy teremtette meg. Az Isten úgy teremtette meg a Földet, hogy ha megtesszük vele, amit meg kell tennünk vele, akkor teremni fog. Úgyhogy neki gyürköztek, lecsapolták a mocsarakat, elhordták darabonként a köveket, és mivel nem volt eső, ezért kitalálták és kifejlesztették a csepegtető öntözőrendszereket. Nem tudom, tudtátok-e, hogy Izraelbe fejlesztették ki. És a sivatagot termő oázisokká változtatták. Nem máról hónapra. Nem könnyen, hanem hosszú időn keresztül fáradtságos munkával, de nem adták fel. Miért nem adták fel? Mert hittek abba, hogy a Földnek teremnie kell, ha megtesszük vele azt, amit meg kell tennünk vele. Ugyanez a helyzet a házasságunkkal is. Egyszerűen azokat a furcsa mítoszokat szerte kell oszlatnunk, hogy a szerencse meg tehetség dolga. Ez munka dolga. Jakab apostol a következőt írja a második fejezet 26. versében. Mert ahogyan a test halott a lélek nélkül, ugyanúgy a hit is halott cselekedetek nélkül. Jó dolog, ha hiszünk? Jó. Jó dolog, ha hiszünk a házasságunkban? Ha úgy gondoljuk, hogy az Istentől van, és jó lesz ez? Jó dolog. De nézzétek, mit mond a Biblia. Ahogyan a test halott a benne lakó szellem nélkül, ugyanúgy a hit is halott a cselekedetek nélkül. Tehát, hogyha nem teszem a hitem mellé a munkámat, a házasságomért, akkor lesz belőle valami? Nem sok jó. Tudjátok, olyan sokan vannak, akik sopánkodnak, és fájlalják, hogy nézik, hogy tönkre megy a házasságuk. De nem dolgoznak érte. Hát, hogyha a kertedet csak nézed az ablakból, és azon síránkozol, hogy miért nem terem benne finom borsó, vagy paprika, vagy paradicsom. Uram, elhagytál engem. De nem mész ki, nem ásod föl, nem veted be, nem öntözöd, nem gazolod. Hát akkor nem kell csodálkozni, hogy ez történik vele. Hogy lehet az, hogy jobb kertészek vagyunk, mint amilyen férjek? A feleségek mind jók, de mi férjek sajnos nem vagyunk olyan jók mindig. Szóval a jó házasság nem ösztönből lesz, hanem munkából. Egy nagyszerű házasság többnyire arról szól, hogy két ember elkötelezi magát egymás iránt, majd alkalmazza a szeretet, az elfogadás, a türelem, a megbocsátás, az áldozathozatal, az önzetlenség és a hűség elveit. Ennek az elkötelezett kapcsolatnak a gazdagítására. ez pedig tudatosságot igényel, elkötelezettséget igényel, odaszánást igényel, és munkát igényel. Akkor, amikor egy házasságban nehézségek merülnek fel, és érzelmi terhek nehezednek ránk, na akkor jön el a pillanat, amikor azt mondjuk, feladjuk, és már nem dolgozunk érte. Tehát a harmadik tanácsom, amit ne tegyél, ha jobb kapcsolatot szeretnél, hogy ne add fel, hogy dolgozol érte. Mi volt ez a három dolog, amit nem lenne jó megtennünk? Mi volt az első? Ne dobd el a házasságod, a második. Ne engedd, hogy az érzelmeid irányítsanak, és a harmadik. Ne add fel, hogy dolgozol érte. Meg volt a három, menjünk tovább. És lássuk azt a négy tanácsot, ami arról szól, hogy mit tegyél, ha jobb párkapcsolatot szeretnél. Az első ide vonatkozó tanácsom így hangzik, hogy tanulj a házasságról. A jó házasság tanulható. Ahogy az előbb is mondtam, a jó házasság nem szerencse és nem tehetség kérdése, hanem munka és a munkát megelőző tanulás kérdése. Ki az közületek, akinek van valamilyen szakmája? Valami foglalkozása. Ki az közületek, aki mielőtt ezt a szakmát elkezdte volna űzni, tanulta azt a szakmát? Járt iskolába. Ki az, aki legalább egy évig tanulta a szakmáját? Na, fel a kezekkel. Ki az, aki két évig is tanulta a szakmáját? Ki az, aki netán három évig is tanulta? Na, ne szórakozzatok már. Három évet belefektetettek abba, hogy egy nyomvat esztergályos legyen belőled, vagy? Igen! Tanultunk. Éveket tanultunk. Ki az közületek, aki mielőtt a szakmáját megszerezte volna, elolvasott legalább egy könyvet a szakmával kapcsolatban? Mindenki? Hát persze, az volt a dolgom, nem? Hogy felkészüljek, hogy megtanuljam, hogy hogyan kell azt csinálni. Na akkor most hadd menjek tovább. Ki az közületek, aki az első szerelmes randevúja előtt legalább egy könyvet elolvasott a párkapcsolatról? Tényleg? Hány éves voltál? Szuper! Egy-két. Fúha. Ez nehéz kérdés volt. Akkor egy kicsit könnyebbet teszek föl. Ki az közületek, aki mielőtt összeházasodott volna, elolvasott legalább egy könyvet a házasságról? Kettőt? Nagyon jó! Van egy-kettő. De igaz, hogy ezt nem nagyon csináljuk. Miért? Mert úgy gondoljuk, hát ezért megjött a hormon. Termelődik a PEA ezerrel. Itt a lila köd leszállt. Egyértelmű jel arra, hogy itt az ideje a gázra taposni. És akkor nosza bele, hajrá. Na de könyörgöm, hogyha autót akarsz megtanulni vezetni, tehát akkor először el kell végezned a CREST tanfolyamot. Igaz, Alex? És amikor megtanultad a kreszt, akkor le kell vizsgázni belőle, és hogyha jól levizsgáztál, akkor már be is ülhetsz az autóba a rutinpályán. És hogyha a rutinpályán már tudod irányítgatni, akkor mehetsz a forgalomba szigorúan felügyelet mellett. És hogyha a forgalomba is már úgy, ahogy megy, akkor kivisznek a gyorsforgalmira szigorúan felügyelet mellett. És hogyha levezetted az 50 órádat és a 800 kilométeredet, és azt mondják, akik azt mondják, hogy most már nem vagy életveszélyes. Nem azt mondják, hogy na fiam, most már tudsz vezetni, hanem azt mondják, most már nem vagy olyan is közveszélyes. És akkor kiengednek az útra. Figyeljetek! Ha egy egyszerű autóvezetésért ennyit tanulunk, akkor hogy lehet az, hogy a házasságért, ami az egész életünket alapjaiban határozza meg, nem tanulunk? Szóval, ha jobb párkapcsolatot szeretnél, akkor tanulj a házasságról. Azt írja a Biblia példabeszédek könyve 4. fejezet 7. versétől, a bölcsességnek ez a kezdete. Tehát ha szeretnél bölcs lenni. Ha szeretnél jól eligazodni az életbe, szeretnél bölcsességet, akkor azt mondja a Biblia, hogy szerez bölcsességet, és minden szerzeményeden szerez értelmet. Becsüld nagyra, és felmagasztal téged. Dicsőséget hoz rád, ha magadhoz öleled. ékes koszorút tesz a fejedre, díszes koronát ajándékoz neked. Fú, de jó ez az ige. Mi az, ami ezt eredményezi az életünkben? A bölcsesség. A tudomány. De hogyan lesz a bölcsesség? A tyúk tolja? Vagy a sült galamb hozza? Uf, ez elég képzavaros volt, de... Mitől lesz a bölcsesség? Mit mond a Biblia? A bölcsességet szerezni kell. A bölcsességet szerezni kell. És azt mondja, hogy ne sajnáld az időt, ne sajnáld a pénzt arra, hogy tanulj. És hogy megszerezd a szükséges tudást ahhoz, hogy egy jó kapcsolatot tudj felépíteni, és hogy egy jó házasságban élhesd az életedet. A kérdés az, hogy ha már eldöntöttük, hogy tanulni fogunk róla, ki az, aki úgy gondolja, hogy ezek után tanulni fog a házasságról? Én igen. Ha sohasem késő, érted? Hozzuk helyre, amit lehet, igaz, drága. Tanuljunk róla. Én benne vagyok. Na, tehát, hogyha eldöntöttük, hogy tanulni fogunk róla, most már csak az a kérdés, hogy kitől fogunk tanulni, és hol. Az sem mindegy. Mert ugye fontos, hogy jó helyen és jó személytől tanuljuk, amit tanulunk. Szeretnék egy pár dolgot mondani, hogy kitől és honnan ne tanuljunk a házasságról. Először is ne tanuljunk a romantikus, szerelmes filmekből. Ugye, nekem van 4 lányom, meg egy feleségem, szóval... Tehát nálunk nem a rögbi, nem a foci meccs megy legtöbbet a tévébe, hanem a... Ilyen hercegnők vannak benne, akik állandóan szerelmesek a... Mi az a... Oj. Azt tudom, hogy a Hans utcában lakunk. Aki tudja, hol lakunk, tudja, miről beszélek. Na, és akkor ugye ezen nőnek föl a leányok, főleg. A fiúk ritkán néznek szerelmes rajzfilmeket. Egyébként néha ők is megnézik, és könyvbe lábra szemünk, de mindegy, a fájdalomtól. És akkor felnőnek a leányok ezeken a szerelmes filmeken, és úgy gondolják, hogy hát ez a szerelem. A szerelem ez. De ami rosszabb, azt gondolják, hogy ez a párkapcsolat, és ez a házasság, az meg nem az. Tehát ne a szerelmes filmekből tanuljunk a házasságról, mert az nem az igazit mutatja be. És ne olyanoknól tanuljunk, akik már 8-szor belebuktak. Ugye mondják, hogy hát érted, hogy már annyiszor elrontottam, hogy én már tudom, hogy nem kell csinálni. Ebben is van valami, de azért mégis azt mondom, hogy nem azoktól érdemes tanulni, akiknél ez nem működik. És még egy dolog, ne a pornófilmekből tanulj a jó kapcsolatról lehetőleg. Az messziről kerüld el. Mert ha valami tönkretesz, az biztos, hogy tönkre fog tenni. Akkor kitől tanuljunk? Tanuljunk azoktól a házaspároktól, akik már hosszú ideje láthatóan jó kapcsolatban élnek egymással. Tanuljunk tőlük, és tanuljunk attól, aki ezt az egészet kitalálta. Az Istentől. Aki felfedezte, aki az embert férfivá és nővé alkotta, aki feltalálta a nemiséget, aki azt mondta, hogy legyen a házasság. Tanuljunk tőle. Megmondom nektek őszintén, hogy mi, amikor Rossival keresgéltük a közös utat, nem nagyon olvastunk ilyeneket.
Egy volt,
igen. Az a szexualitás rossz. Ezt majd vágjátok. Ugye ez is mutatja a prioritásokat. Nem fontos, hogy sokáig tartson, csak érted, legyen jó. És itt, amíg van, amíg tart, addig élvezzük. Na, tehát ez kb. Ugye a korszellem. Nem tudom, mit röhögtek ezzel. Na, de amúgy nem olvastunk. Nem mentünk el jegyes felkészítésre, nem jártunk szemináriumokra. Nagyon sajnálom. Szerintem nagyon jó lett volna. Szerintem egy csomó fájdalmat, nehézséget megtakaríthattunk volna magunknak. De az a jó hír, sose késő elkezdeni. Hála Istennek, ma már nagyon jó anyagok állnak a rendelkezésünkre, nagyon jó lehetőségek állnak a rendelkezésünkre ahhoz, hogy tanuljunk a házasságról. Istentől, és példaértékű emberektől, könyvek, filmek, videók, szemináriumok, párkapcsolati tréningek. Hoztam nektek egy könyvet, amit szeretnék megmutatni. Ez Mark Gungornak a Férfi agy, női agy című könyve. Harmad kiadó gondozásában jelent meg, 3500 forintba kerül, nálam 4500-ért is meg lehet kapni. És ezt mindenképpen ajánlanám nektek, hogy olvassátok el. Ha szeretnétek tanulni, induljatok mondjuk ezzel. A második tanácsom, hogy mit tegyél, ha jobb párkapcsolatot szeretnél, így hangzik, hogy magadon változtass. Van egy tipikus és igen nagy hiba, amit a legtöbben elkövetünk, amikor a párkapcsolatunkat meg akarjuk változtatni. Tudjátok, mi az? Az, hogy úgy akarjuk megváltoztatni a párkapcsolatunkat, hogy meg akarjuk változtatni a párunkat. És azt gondoljuk, hogy akkor lesz jobb a párkapcsolatom, ha a párom jobb lesz. Ha ő megváltozik, akkor megváltozik minden. Na most, így van? Hát persze, hogy akkor lesz jobb, ezt tudjuk, de pont ez a baj, hogy ezt tudjuk, és úgy gondoljuk. Tehát a párkapcsolatunk megváltozását a párunk megváltozásától várjuk. Úgy gondoljuk, hogy a dolgok akkor fognak megváltozni, ha ő megváltozik. Ebben persze lehet igazság, hogy csak hogy van valami, amit tudnunk kell. Tudjátok mi? Az, hogy egy másik embert szinte semennyire sem tudunk megváltoztatni. Nem tudom, hallottátok-e a kicsendülő reményt? Éreztétek-e? Nem is mondom a nevét, hogy ki mondta, nehogy itt publikus legyen. De bárki lehetett volna közülük igazából. Szóval egy másik embert szinte semennyire sem tudunk megváltoztatni. Visszajelzéseket adhatunk neki, és kell is, hogy adjunk, de megváltoztatni nem tudjuk. Csak akkor fog megváltozni, ha ő meg akar változni. Igaz? Így van. Én akkor fogok megváltozni, ha én meg akarok változni. Ha a feleségem próbál engem gyalulni, fúrni, faragni, akkor nem fogok megváltozni. De ő se, ha én csinálom vele. Akkor változok meg, ha én akarok. Tehát semmi értelme nincs, időpocsékolás. Teljesen rossz hozzáállás, hogyha úgy akarod megjavítani a házasságodat, hogy megjavítod a házastársodat. Ez nem működik. Van egy barátom, mindenféle vicces posztokat szokott kirakni a Facebookra, és a múlt héten kirakott egy posztot, tudta valószínűleg, hogy erről fog prédikálni. Nem erre lakik egyébként. És azt írta ki a posztjába, hogy így szól, idézem. Kedves optimista hölgyeim, egy férfit addig tudtok megváltoztatni, amíg előke van a nyakában. Utána már késő. Ki az a férfiak, aki egyet ért ezzel? Tehát optimista hölgyeim, halljátok az igazságot, a szabaddá tesz, hogy egy férfit addig tudtok megváltoztatni, amíg előke van a nyakában, utána már késő. Úgyhogy ha szeretnétek megváltoztatni, akkor vagy kössetek előkét a nyakába, vagy választhatok valami más módszert. Mert az úgy fog működni csak. Máté evangélium a 7. fejezetében Jézus a következőt mondta. Miért nézed a szálkát atyád fia szemében, a magad szemében pedig miért nem veszed észre még a gerendát sem? Vagy hogyan mondhatod akkor atyád fiának, hadd vegyem ki szemedből a szálkát, mikor a magad szemében ott a gerenda? Képmutató. Vedd ki előbb saját szemedből a gerendát, és akkor majd jól fogsz látni ahhoz, hogy kivehesd atyád fia szeméből a szálkát. Ugye milyen tipikus emberi hozzáállásról beszélt Jézus? Mindennyiünkre igaz, Assisi Szent Ferenctől elkezdve a Teréz anyáig, beleértve engem is, hogy mindannyian a másik hibáit vesszük észre először, és óriásinak látjuk. Hát ez kibírhatatlan. Hát ez kibírhatatlan, hogy ilyen a feleségem. Hát ez nem lehet ki, ezt nem lehet kibírni. És lehet, hogy közben az én problémám sokkal nagyobb az övéhez képest. És hogyha őt megkérdeznék, ő ugyanazt mondaná. Tehát azt mondta az Úr Jézus, hogy figyelj, a kapcsolatok helyreállítása ott kezdődik, hogy magadon változtatsz. Hogy megvizsgálod magadat, és megnézed azt, hogy te miben változhatnál. És azt megváltoztatod. És hogyha azon dolgoztál aktívan, hogy magadat megváltoztasd, akkor a szíved majd olyan állapotba kerül, hogy hozzá fogsz tudni szólni helyes módon a másik hibáihoz is. Erről beszélt Jézus. A házasság az a lehető legjobb tükör az életünkbe. Sokszor mi azt hiszük, hogy na, a házasságban most kiderült, hogy milyen a feleségem. De ez nem így van. a házasságban az derült ki, hogy én milyen vagyok. Mert Isten így akarta, hogy egy tökéletlen embert vegyek el, és ő egy tökéletlen emberhez jöjjön hozzá. Miért? Azt akarta, hogy változzak. És nem lehetséges erőteljesebben szembesülni a fejlődési lehetőségeimmel, fogalmazzunk így, mint egy házasságban. Mert szembesülök azzal. És hogyha belenézünk a tükörbe, akkor nem azért nézünk bele, hogy utána tükröt törölgessük, hanem azért nézünk bele, hogy magunkon változtassunk. És ezt magamnak is mondom, olyan nagy tanulság ez nekem. Így van. Azt írja Péter apostol az első levél 3. fejezet 1.-4. versében. Ugyanígy, ti asszonyok, engedelmeskedjetek férjeteknek, hogyha közülük egyesek nem engedelmeskednek az igének, feleségük magaviselete szavak nélkül is nyerje meg őket. Figyelve istenfélő és tiszta életetekre. Ne a külső dísz legyen a ti ékességetek, ne a hajfonogatás, aranyékszerek felrakása vagy különféle ruhák felöltése, hanem a szív elrejtett embere a szelíd és csendes lélek el nem múló díszével. Ez az értékes az Isten előtt. Látjátok, miről beszél itt a Biblia? Azt mondja, hogy vannak olyan, és akkor most ezt bővítsük ki, ne csak a hölgyekről beszéljünk, hanem a férfiakról is, hogy van olyan ember, akinek a házastársa nem pont úgy csinálja, hogy kellene. Nem hisz az Úrban. Vagy nem azt csinálja, amit kellene. És akkor mi az első ösztönös eszközünk arra, hogy változást idézzünk elő? Hát ugye hirdetjük neki az igét. Hirdetjük az igét egymásnak. Azt nagyon tudjuk. Hát a házassági problémákban az ember ilyen rendes aranyszájú Szent Jánossá tud változni, alias Krüzosztomos, és akkor tud nagyon veretes prédikációkat elmondani arról, hogy mit kéne a másiknak csinálni, és hogy kéne megváltozni. És mit mond a Biblia? Hogyha ez nem működik esetleg, akkor válasz egy másik módszert. Akkor fókuszálj arra, hogy te miben tudnál más lenni. Te változz meg. Te állj hozzá másként. És lehet, hogy akkor sikeresebb leszel. Van egy harmadik tanács is, megpróbálok gyorsítani. Van egy harmadik tanács is, hogy mit tehetünk azért, hogy jobb legyen a párkapcsolatunk. Ugyanebből az igéből kiindulva így hangzik, hogy merj szeretni. Merj szeretni. Azt mondtam az előbb, hogy a házastársunkat megváltoztatni nem tudjuk, de most szeretném elmondani, hogy viszont hatást tudunk gyakorolni rá. Megváltoztatni nem tudom, de hatást tudok gyakorolni rá. Ő sem tud megváltoztatni engem, de hatást tud gyakorolni rá. És a hatásgyakorlásnak a módja nem a prédikáció. Nem az ige hirdetés, nem az erőszak, nem a zsörtölődés, nem a kiabálás, nem a kioktatás. Hanem tudjátok mi? Szerintetek mi az, amivel a legnagyobb hatást tudunk gyakorolni egy emberre? Ami a leghatékonyabban idézi elő benne azt, hogy ő akarjon megváltozni. Így van. Ez a szeretet. Amikor nem akarom megváltoztatni, hanem elkezdem elkötelezetten, őszintén, Krisztusból fakadóan szeretni, és nem érzelmekről beszélek, akkor az hatással lesz. Ha valami hatással lesz egy másik emberre, vagy hatással lehet, akkor az a szeretet. És ez bátorság kell. Hogy bevállaljam azt, hogy én szeretem. Amikor legszívesebben prédikálnék neki. És nem ezt a módszert alkalmazza ez a társadalom, ez a világ. És amikor elkezdem szeretni őt, akkor elkezd megváltozni a dolgok. Nézzétek, mit mondott Péter. Azt mondja, hogy feleségük magaviselete szavak nélkül is mit csináljon? Nyerje meg. Ú, de szép ez a két szó. Nyerje meg. Én úgy szeretném a feleségemet inkább megnyerni, mint hogy erőszakos legyek vele. És tanulnom kell. De mindannyiunknak tanulni kell. Nem tudom, hogy ti mennyire tudtok szeretni. Mennyire tudjátok magatokat megtagadni. De annyira szükségünk van Krisztusra ehhez, nem? Hogy tudjunk szeretni. Szeretni nem csak akkor, amikor szép, amikor kedves, amikor aranyos, hanem akkor is, amikor nem jó paszban van, mint ahogy én sem vagyok mindig jó paszban. Olyan érdekes, hogy elvárnám a feleségemtől, hogy mindig jó paszban legyen, miközben én sem vagyok mindig jó paszban. És akkor van a helye a szeretetnek. Nézzétek, mit ír a Biblia a Pál apostol a Róma 12-ben. Nem a házasságra írja kifejezetten, de most helyezzük bele ebbe a kontextusba, jó? Tehát úgy hallgass, hogy ez a házasságról szól. Ne fizessetek senkinek rosszal a rosszért. Férj a feleségnek, feleség a férjnek.
Ha te úgy ér is úgy.
Azt mondja, ne fizessetek senkinek rosszal a rosszért. Arra legyen gondotok, ami minden ember szemében jó. Ami a házastársam szemében is jó. Ha lehetséges, amennyire tőletek telik, éljetek minden emberrel békességben. Ne álljatok bosszút önmagatokért, szeretteim, hanem adjatok helyet az ő haragjának, mert megvan írva, enyém a bosszúállás, én megfizetek. Így szól az Úr. Sőt, ha éhezik ellenséged, aki most ebben az esetben a férjed, akkor mit csinálj? Ha éhezik ellenséged, adj enni. Adj ennie. Ha szomjazik, vegyél neki sört. Titkos záradék. És viszont a feleségnek, és vannak egyéb szükségletek is, amiket még ide lehetne sorolni. Mert ha ezt teszed, parazsat gyűjtesz a fejére. Annyira szeretem ezt a mondatot régóta. Parazsat gyűjtesz a fejére. Olyan képletes. Mit jelent ez? Hogy amikor azzal szembesülök, hogy én egy tapló vagyok, de ő meg szelíd, és annak ellenére kedves hozzám, akkor ez elkezdi égetni az agyamat. Éget engem, és azt mondja, hát nem lehetek ilyen. Hát előbb-utóbb, figyelj, ha valami célra vezet, ha valami ráébreszt, akkor ami leggyorsabban és leghatékonyabban rá tud ébreszteni valakit a helytelen viselkedésére, az a szeretet. Az annak ellenére való szeretet. És azt mondja a Biblia, hogy eleven parazsat gyűjtesz a fejére. És utána úgy folytatja, ne győzzön le téged a rossz, hanem te győzz le a rosszat, mivel? A jóval. Fú, erről olyan sokat lehetne még beszélni, de még többet tanulni, és még annál is többet gyakorolni. Úgyhogy segítsek ebbe, hoztam egy könyvet nektek. Van egy nagyszerű film, az a címe, hogy Tűzálló, a Tűzálló. Az interneten eléritek, egy olyan házaspárról szól, akiknek megromlott a kapcsolatuk, és a srác már úgy volt, hogy eldobja az egészet, és akkor az édesapjának, az idős tapasztalt édesapjának a tanácsára mégis ad egy esélyt, és végigcsinál egy 40 napos programot egy könyv alapján, aminek a hatására megváltozik, helyreáll a házasságuk. Ez a program olvasható ebben a könyvben, az a cím, hogy Merj szeretni. Úgyhogy ha szeretnéd ezt a pontot kipróbálni, akkor olvasd el ezt a könyvet, teljesen gyakorlat, és csináld végig. Gyorsan, negyedik tanács. Ha szeretnél tenni valamit azért, hogy jobb párkapcsolatod legyen, imádkozz érte. Hadd kérdezzek valamit. Gondoltál már arra, hogy imádkozz a házastársadért? De milyen kérdés ez? Hát keresztény gyülekezetben vagyunk, nem? Hát hogyne? Reggel, este, meg délbe folyamatosan imádkozom. Hangos jajkiáltások. Van. De most őszintén, ott van az ima témáid között az, hogy te folyamatosan imádkozol a házastársadért. Hát tudunk imádkozni a hitetlen világért, érted? Az egész világért imádkozunk. De nagyon. És azért az emberért, akivel legtöbbet vagyunk együtt, és akivel a kapcsolatunk legjobban meghatározza a sorsunkat, azért nem imádkozunk? Hogy lehet ez? Helyén van ez így? Nincs hatékonyabb mód arra, ahogyan Istent be tudjuk vonni a házasságunk, a párkapcsolatunk alakításába, mint az ima. Mert amikor elkezdek őszintén valóban imádkozni a házastársamért, akkor az Úr akcióba lép, és először is megváltoztat engem, mert formálja a szívemet. Nem tudsz úgy imádkozni valakiért őszintén, hogy ne formálódjon a szíved közben iránta. Akkor elkezdi az én szívemet megváltoztatni, és elkezdi őt is megváltoztatni. Hát mi a keresztények, ha mi nem hiszünk az ima erejében, akkor kicsoda? Ha mi nem élünk az ima lehetőségével, akkor ki fog vele élni? Azt írja a Biblia Jakab levele 5. fejezetében, hogy valljátok meg azért egymásnak bűneiteket, és imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok. Nagy az ereje az igaz ember buzgó könyörgésének. Nagy erő van az imában. Higgy abban, hogy amikor imádkozol a házastársadért, Isten cselekedni fog. Benned is, és ő benne is. Azt mondta az Úr Jézus Márk 11-ben, 24. verstől. Ezért mondom nektek, higgyétek, hogy mindazt, amiért imádkoztok, és amit kértek, megkapjátok. és meg is adatik nektek. És amikor megálltok imádkozni, bocsássatok meg, ha valaki ellen valami panaszotok van, hogy mennyei atyátok is megbocsássa nektek vétkeiteket. Figyeljétek! Azt mondja az Úr Jézus, hogy higgy benne, hogy amiért imádkozol, az meg fog történni. Higgy abban, hogy amikor imádkozol, akkor Isten cselekszik. Ez nem egy pótcselekvés, ezt nem önmagunk megnyugtatására csináljuk. Valódi erő van benne. De van egy nagyon fontos dolog, amit hozzátesz. Amikor megállsz imádkozni a házastársadért, mit csinálj először is? Bocsáss meg. Ha keserűség van a szívedben, harag van a szívedben, ítélkezés van a szívedben, csalódottság van a szívedben, gyűlölet van a szívedben, bármi legyen, bocsáss meg! És aztán imádkozz. Mert az Isten közbe fog avatkozni. Szeretnék egy könyvet ajánlani nektek. Pontosabban kettőt. De előtte egy filmet. Van egy nagyszerű film, az a címe, hogy Imával nyert csaták. Elérhető az interneten. Arról szól, hogy megromlott egy házasság, ilyen mesebeli történet, és már-már úgy tűnt, hogy vége van, amikor ezúttal a hölgy találkozik egy öreg asszonnyal, aki nagy imaharcos, és egész életében harcolt a családjáért, a férjével, és megtanítja őt, hogy hogyan kell imádkozni a férjéért. És bár emberileg semmi esély nincs, ez a hölgy elkezd imádkozni, és az ima következményeinek minden, az imának minden következménye megjelenik az életében. Ő is megváltozik, és az Isten elkezdi megváltoztatni a férjét, és helyreáll a házasságuk. Nagyszerű film, nézzétek meg. És ha megnéztétek, akkor utána olvassátok el ezt a könyvet. Az imádkozó férj hatalma, az a címe. Ha feleség vagy, neked is van az a címe, hogy az imádkozó feleség hatalma. Látjátok, készültem a mai prédikációra, komoly összegeket költöttem, hogy valami megvolt, de valami nem. Tehát imádkozz érte. Akkor most szedjük össze. Jó, ismételjük át, gyűjtsük össze. Mi volt ez a hét tanács? Az első három azzal kapcsolatban, hogy mit ne tegyél, ha jobb párkapcsolatot szeretnél. Mi volt ez a három? Ne dobd el a házasságod. A második? Ne engedd, hogy az érzelmeid irányítsanak. A harmadik? Ne add fel, hogy dolgozol érte. A negyedik, mit tegyél, hogy jobb legyen? Na látod, ezért érdemes volt együtt készülni. Tanulj a házasságról. Következő, magadon változtass, aztán merj szeretni, és azután imádkozz. Fel van véve videóra. Nézzétek meg. Ugye ezért kell tanulnunk, mert különben elfelejtjük, vagy lefényképezhetitek. Na most, hogyha ezt a hét tanácsot megnézzük, ez a hét tanács arról szól, hogy hogyan jöhet létre a változás. De nézzétek a címét. Hol kezdődik a változás? Hogyha ezt a hét tanácsot megnézzük, egyetlen egy szóban foglalható össze, így hangzik, hogy nálam. Nálam. Mondjuk együtt. Nálam. Ne azt mondd, hogy nálad. Gondolkodtam, melyiket írjam egyébként. De úgy gondoltam, hogy én ma elsősorban magamnak prédikálok, azért azt fogom felírni, hogy nálam. Nálam kezdődik. Nálam kezdődik. Ma nem a házastársadnak prédikáltam, hanem neked. A változás nálad kezdődik. Azzal szeretném befejezni, hogy promóciós programot hirdetek. Szeretnék meghirdetni egy programot nektek, akik itt vagytok, és neked, aki az interneten keresztül ülsz. A programnak az a neve, hogy Wecker Valentin program. Szeretném, hogyha ilyen Wecker Valentinok lennének belőlünk, és a program három fázisból áll. Önállóan kell mindenkinek megcsinálni a programot, de azután visszajelzést adni, hogyha kész van vele. Három fázisa van a programnak. Az első fázis, olvasd el, aki bekapcsolódik a programba, olvasd el Márk Gungornak a Férfi agy, női agy című könyvét. Ez az első, hogy tanulja a házasságról. Hogyha ezzel megvagy, akkor a második fázisban az a feladatod, hogy nézd meg a Tűzálló című filmet. Ha már megnézted, újra meg kell nézni, nem lehet itt izélni, előre dolgozni. És csináld végig ezt a 40 napos programot. A könyv alapján, aminek az a címe, hogy Merj szeretni. Tehát először férfi agy, női agy, tisztázzuk az alapokat, utána a tűzálló film, és utána végigcsinálni ezt a 40 napos programot. És hogyha ezzel megvagy, akkor jön a harmadik fázis. Nézd meg az Imával nyert csaták című filmet, és ha megnézted, amennyiben férfinek érzed magad, olvasd el az Imádkozó férj hatalma című könyvet, amennyiben feleség vagy, olvasd el az Imádkozó feleség című könyvet. Határidő is van. Határidő május 31-e. Ez majdnem 3,5 hónap. Jó sok idő. És figyeljetek, most jön a legizgalmasabb része. Aki megcsinálja május 31-ig ezt, és visszajelez nekem, hogy ezt megcsinálta, azt meghívom június 8-án szombaton a szülinapi ebédemre. És én fogok vendégül látul. Mindenkit pattogatott kukoricát fogok sütni. És, de csak az jöhet, aki ezt végigcsinálta. És hogyha az interneten keresztül nézel, és nem tudom én, Küküllőfalván laksz, és végigcsinálod, akkor is eljöhetsz, mert délben lesz, és szombaton lesz, és utána hazautazhatsz. Jó? Két technikai információ. Aki szeretne jelentkezni erre a programra, csak írjon annyit a info@vekker.eu címerre, hogy jelentkezem a Vekker Valentin programra. És akkor el fogom küldeni e-mailben a leírást a filmről, könyvről, kiadóról. Ha valaki segítséget szeretne a könyvek beszerzésében, akkor itt van Zsuzsa, állj fel, légy szó egy pillanatra, ő a könyvtárosunk, és iratkozzatok fel nála, ő be tudja szerezni a könyveket, mindegyiket. Hogyha együtt rendeljük meg, akkor a postaköltséget megtakarítjuk. Akkor álljunk fel és imádkozzunk. Uram! Most már legalább látjuk, hogy van hova fejlődnünk, és köszönjük, hogy minden lehetőségünk megvan arra, hogy ez meg is történjen velünk. Köszönjük, hogy te nem egy olyan távoli Isten vagy, aki magasztos, de életidegen dolgokkal traktálsz bennünket, hanem te egyszerűen azt akarod, hogy boldogok legyünk. Egyszerűen azt szeretnéd, hogy jó legyen az életünk. Elsősorban azzal, akiket választottunk, akivel szövetséget kötöttünk, a házastársunkkal. Uram, te látod azt, hogy hányadán állunk ebben a dologban. Látod, hogy milyen gyengességeink vannak, milyen fejlődési lehetőségek állnak előttünk. Istenem, imádkozunk azért, hogy segíts nekünk. Segíts, hogy tudjunk a társunk javára, áldására élni. Tudjunk tanulni, tudjunk változni, tudjunk szeretni, tudjunk imádkozni. Segíts nekünk ebben, Uram. Amen. Kedves hallgatóm, örülök, hogy ebben az üzenetben velem tartottál. Kívánom és imádkozom érte, hogy Isten használja fel a javadra mindazt, amit hallottál. Az üzenet után szeretném figyelmedbe ajánlani, hogy van lehetőséged adakozni szolgálatom javára. Felajánlásodat azért is fogadom köszönettel, mert tevékenységemet önkéntes támogatások segítségével tartom fenn. A támogatás módjáról információt találsz podcast csatornám honlapján, a foristamas.podbean.com internet címen, a Hogyan támogathatod szolgálatomat menüpontban, vagy tájékoztatást kérhetsz levélben is az info@foristamas.hu e-mail címen. Bármi kérdésed, vagy megbeszélni való lenne a támogatás témájában, szintén erre a címre írhatsz. Ismétlem a két elérhetőséget. Podcast csatornám honlapját tehát a foristamas.podbean.com internet címen találod, e-mailt pedig az info@foristamas.hu címre küldhetsz. Köszönöm, ha támogatásoddal mellettem állsz, Isten áldjon, várlak a következő üzenettel is.